6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Csatlakozva a Rómában és szerte a világegyházban elkezdett közös imádságokhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia este a budapesti Szent István Bazilikában közös szentmisét tartott Szentatyánkért, Ferenc pápáért. A Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetítette az eseményt, az utóbbi visszanézhető, így általunk is be lehetett kapcsolódni a közös imádságba. Orbán Viktor miniszterelnök előző éjjel telefonon egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel, tudta meg az Index amerikai követségi forrásokból. A telefonbeszélgetés tartalmáról nem szivárogtak ki részletek, de könnyen elképzelhető, hogy a két vezető az ukrán-orosz háborúról is beszélt, hiszen az egyeztetés röviddel azután történt, hogy heves vita alakult ki Donald Trump és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök között a hétvégén az ovális irodában, és emiatt pedig a tervezett ritka földfény megállapodást sem írták alá, írta meg a hírportál. A kormányzati tájékoztatási központ csak annyit közölt, hogy a magyar és az amerikai kormány között folyamatos a kapcsolattartás. Amerika levette a napirendről az ukrán nyersanyag megállapodást, tudatta a pénzügyminiszter a CBS TV csatornának adott interjúban. Scott Bessent szerint ehhez békére lenne szükség, de ebben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem partner, akinek pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy eljön és aláírja a megállapodást, fogalmazott, emlékeztetve ő is a pénteki kamerák előtti heves szópárbajra, amikor Zelenszky összeveszett Donald Trump elnökkel és alelnökével J.D. Vance-szel. A Sándor palotában hivatalosan is esküdtett Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank új vezetője. Az eskütétel előtt, amelynek keretében aláírta a kinevezési dokumentumokat, az egykori pénzügyminiszter fogadalmat tett az alaptörvény tiszteletben tartására, és vállalta, hogy pozícióját a magyar nemzeti érdeket képviselve fogja betölteni. A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére márciusban elkezdődik a lakhatási tőkeprogram, jelentette be a tárca nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Bókai Márton közölte, a 200 milliárd forintos keretösszeg 800 ezer milliárd összértékű ingatlanfejlesztést eredményezhet, 5 éven belül csak nem 30 ezer lakó ingatlan építéséhez járulhat hozzá. A lakhatási tőkeprogramot koordináló Nemzeti Tőkeholding elnök vezérigazgatója abban bízik, hogy a forrás a kínálati oldal fellendítésével letörheti az ingatlanpiaci drágulást. Megkezdődött a magyar kontingens váltása a NATO-koszovói békefenntartó missziójában, a csaknem 280 tagú új állomány az átadás átvétel után áprilistól szeptemberig teljesít szolgálatot, tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium az MT-t. A magyar kormány számára kiemelt jelentőségű a Nyugat-Balkán stabilitása, tartalmazza a közlemény. Igazgatási ülésén döntött a Gazdaságkutató Intézet igazgatósága Molnár László a cég vezérigazgatójának leváltásáról. Új célkitűzéseket és stratégiát fogalmaztak meg, a következő időszakban pedig elsődleges feladatként tűzték ki, hogy a cég digitális átállása megtörténjen, valamint a mesterséges intelligenciát beépítsék a mindennapi tevékenységükbe. Rekordot hozott az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, 129.730-an szeretnének tovább tanulni, ismertette a kulturális és innovációs miniszter. A diploma értéket ad, bérnövekedést jelent, a magyar egyetemek népszerűek, sikeresek és nemzetközi szinten is versenyképesek, emelte ki Hankó Balázs. A tárcavezető Gödöllőn, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen a 2025-ös felsőoktatási felvételi eljárás eredményeit bemutató miniszteri tájékoztatón beszélt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél nem élénkül fel. A hőmérséklet a reggeli órákban -4, napközben aztán +12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői műsorunk tartalmából a kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Szent Atya állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte a vasárnap éjszakát. Krajewski bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Isten szolgája, Alcide de Gasperi hívő katolikus államférfi, világító torona a jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde az olasz politikus boldog avatási ügye egyházmegyei szakaszának lezárásakor. A kórházból a háború még abszurdabbnak tűnik. Ferenc pápa úrangyala imája. A Gemelli kórházban tartózkodó Ferenc pápa immár egymás követően a harmadik vasárnap nem vezette személyesen a déli úrangyala imát. A Szentszék sajtótermek közzétette beszédének írásos szövegét, amelyben a Szent Atya köszönetet mondott az orvosok gondoskodásáért és a hívek szeretetéért. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben osztozhat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Szívemben érzem az áldást, amely a törékenységben rejlik, írta a Szent Atya, és ez alkalommal is felhívásra fordult minden háború befejezéséért, a meggyötött Ukrajna, a Közel-Kelet, Myanmar, Szudán és Kivu békéért. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus az öt érzésszerv közül kettőre hívja fel a figyelmünket, a látásra és az ízlelésre. Kezdte beszédét a Szent Atya, ennek a két érzékszervnek a helyes használatához fűzve gondolatait. Ami a látást illeti, Jézus arra kér minket, hogy edzzük a szemünket arra, hogy jól megfigyeljük a világot, és gondoskodó szeretettel tekintsünk fele barátainkra, utalta a pápa az evangélium szavaira. Vesd ki előbb a magas szeméből a gerendát, és csak aztán törődjél azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. A testvéri korrekció csak ezzel a gondoskodó, nem pedig elítélő tekintettel lehet erény, állapította meg a Szent Atya hozzátéve, hogyha nem testvéri, akkor nem korrekció. Ami a másik érzékszervet, az ízlést illeti, Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy minden fát gyümölcséről ismerünk fel. Az embertől származó gyümölcsök például a szavak, amelyek az ajkán érlelődnek, így a jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. A rossz gyümölcsök az erőszakos, hamis, közönséges szavak. A jó gyümölcsök az igaz és becsületes szavak, amelyek ízt adnak a párbeszédjeinknek. Ezeket a gondolatokat még ismét a kórházba küldöm nektek, ahol, mint tudjátok, már több napja tartózkodom, írta beszédében a pápa, majd köszönetét fejezte ki az orvosoknak és az egészségügyi dolgozóknak figyelmükért és gondoskodásukért. Arról is beszámolta a híveknek, hogy szívében érzi azt az áldást, amely a törékenységben rejlik, mert éppen ezekben a pillanatokban tanulnak meg még jobban bízni az Úrban. Ferenc pápa egyben hálát adott Istennek azért a lehetőségért, hogy testben és lélekben osztozhat annyi beteg és szenvedő ember állapotában. Megköszönve az imákat, amelyek a világ számos pontjáról érkező hívek szívéből szállnak fel az Úrhoz, majd mindnyájukat arról biztosította, hogy érzi szeretetüket és közelségüket. Ez a különleges időszak olyan számára, mint a Isten egész népe magából hordozná őt és támogatná. Ismételten köszönetét fejezte ki a pápa minden hívőnek, majd a következő szavakkal fejezte be beszédét. Én is imádkozom, értetek, és különösen a békért imádkozom. Innen a háború még abszurdabbnak tűnik, imádkozom a meggyötött Ukrajnáért, Palesztináért, Izraelért, Libanonért, Myanmarért, Szudánért, Kibúért. Végül arra buzított, hogy forduljunk bizalommal Máriához, és bízzuk magunkat őrá, aki a mi anyánk. Ferenc pápa állapota vasárnap is stabil maradt, nyugodtan töltötte az egész vasárnap éjszakát. A Szent Atya nyugodtan, jó hangulatban töltötte a szombatot és vasárnapot. A pénteki hörgőruha nem tért vissza, állapota stabil, vasárnap reggel meglátogatta őt Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Pagna Parra érsek. Vasárnap esti szentszéki jelentés Ferenc pápa állapotáról, március 2-án este 7:30. A Szent Atya klinikai állapota vasárnap is stabil maradt. A pápa nem szorult rá nem invazív gépi lélegeztetésre, hanem csak nagy áramlású oxigénterápiával kezelték. Láztalan. Tekintettel a klinikai kép összetettségére, orvosai továbbra sem adnak prognózist, azaz kór javaslatot. A Szent Atya vasárnap délelőtt szentmisén vett részt azokkal együtt, akik kórházi tartózkodása során ápolják őt, majd váltakozva pihent és imádkozott. A szentszék sajtóirodája hétfőn reggel 8-kor közölte, a Szent Atya nyugodtan töltötte az egész éjszakát. Matteo Bruni szentszéki szóvivő vasárnap délelőtt bejelentette, hogy a Szent Atya vasárnap reggel fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkár és helyettese Edgar Pena Parra érsek látogatását. A nyugodtan töltött szombat éjszakája után Ferenc pápa megreggelizett, kávét ivott, majd karosszékbe ülve újságot olvasott. Gyógykezelése folytatódik. Krajewski bíboros, imádkozzunk az egész egyházzal együtt a pápa egészségéért. Vasárnap este 9 órakor immár 7. alkalommal gyűltek imára a hívek a Szent Péter Bazilika előterében, hogy a szentolvasót imádkozzák Ferenc pápáért. Ez alkalommal Konrád Krajewski bíboros, pápai fő aramizsnás vezette a rózsafüzér dicsőséges titkainak imádkozását. A Vatikán Városállam kormányzósága kezdeményezésére a múlt hétfőn kezdődött rózsafüzér imát vasárnap este a lengyel Konrád Krajewski bíboros pápai fő alamizsnást imádkozta annak dicsőséges titkaival Krisztus feltámadásának eseményeiről. Krajewski bíboros az egész egyház imáját kérte Ferenc pápa gyógyulásáért. Az egész egyházzal együtt imádkozzunk a Szent Atya egészségéért. Szűz Mária, az egyház anyja támogassa őt ebben az időszakban, szólt a bíboros bevezető felhívása a közös imádság kezdetén. A szombat esti rózsafüzét Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa vezette, még a hétfő esti imát Robert Francis Prevost bíboros, a püspöki dikasztérium prefektusa vezeti. Isten szolgája Alcide de Gasperi világító toron a jövő nemzedékei számára. Baldassare Reina bíboros beszéde. Lezárult Isten szolgája Alcide de Gasperi olasz politikus, világi hívő és családapa boldogavatási ügyének egyházmegyei szakasza. Az egyházmegyei vizsgálat záró ülését február 28-án 12 órakor tartották meg a Lateráni apostoli palotában Baldassare Reina bíboros Ferenc pápa római helynöke elnökletével, aki Isten szolgáját, az egységes Európa egyik alapító atyát a jövő nemzedékeinek világító tornyaként jellemezte. Az egyház története tele van olyan személyekkel, akik fénynő nyomot hagytak maguk után. Közülük kiemelkedik Alcide de Gasperi alakja, kezdte beszédét Reina bíboros rámutatva, hogy a 20. század olasz történelmének egyik legjelentősebb alakjáról van szó, aki politikai látásmódjával és kormányzási készségével eredményesen vezette Olaszországot történelmének egyik legnehezebb időszakában. Politikai örökségéhez tartozik a háború utáni újjáépítésen túl a demokratikus intézmények megszilárdítása és az Egyesült Európa építése. közvetítő képessége, pragmatizmusa és az állam iránti lojalitása következtében az olasz és az európai politika még ma is vonatkozási pontként tekinthet rá, szögezte le a pápa római helynöke, majd felidézte az olasz kereszténydemokrata politikus életrajzát. Alcide de Gasperi 1881. április 3-án született Pieve Tesinóban, amelyik osztrák-magyar uralom alatt álló Trentino megyében. Kétnyelvű kulturális környezetben nőtt fel, ami hatással volt képzésére és nemzetközi nyitottságára. A fiatal de Gasperi, miután a Bécsi Egyetem modern filológia szakán diplomát szerzett, újságírói és politikai tevékenységét folytatott, együttműködött az Il Trentino című újsággal, és elkötelezte magát az osztrák-magyar monarchián belüli olasz közösség érdekeinek védelme mellett. 1911-ben a bécsi parlament képviselőjévé választották, ahol kitűnt Trentino megye közigazgatási és kulturális autonómiáit folytatott tevékenységével. Az első világháború befejezését követően, miután szülőföldjét Itáliához csatolták, Alcide de Gasperi egy új nemzeti környezetben, az olasz néppárban folytatta politikai szereplését. A fasizmus hatalomra jutásával felosztották a néppártot, és de Gasperi a rezsim üldözöttjévé vált. 1927-ben letartóztatták, és 4 év börtönre ítélték, majd kegyelmet kapott, de évekig bizonytalan gazdasági körülmények között élt, a vatikáni apostoli könyvtárban talált menedéket. Ebben az időszakban tökéletesítette politikai és társadalmi megfontolásait, megalapozva a politikai katolicizmus második világháború utáni újjászületését. A fasizmus bukása után Alcide de Gasperi az Itáliát évtizedekig vezető kereszténydemokrata párt megalapításának egyik főszereplője lett. 1945-ben miniszterelnökké nevezték ki, és ő vezette az országot az újjáépítés és a demokratikus folyamat kezdetének döntő jelentőségű éveiben. De Gasperi politikai vezetőt nagyhitű és fedhetetlen erkölcsű emberként ismerték. Számos tanú és történész egybehangzó leírása szerint olyan politikus volt, akit mély lelkiség jellemzett, tevékenységét az élet és a közszolgálat keresztény szemlélete ösztökélte. A szilárd hit volt állandó iránymutatója, áthatotta minden politikai döntését és cselekedetét. Hitét nem csak a magánéletben vallotta meg, hanem konkrét elkötelezettségként megvalósította a gyakorlatban egy igazságos és egységes társadalom építése érdekében, szögezte le beszédében Reina bíboros, majd rámutatott Isten szolgálja alaptermészetének egyik jellemző tulajdonságára, miszerint derűsen és reménykedve nézett szembe a nehézségekkel. Európa jövőképe a népek közötti együttműködésen alapult, befogadva és előremutató megközelítést tükrözött, amely szöges ellentétben állt a földrészt a korábbi évtizedekben megúsztó nacionalista felfogásokkal. Számára az országhatár nem egy elkülönítő korlát volt, hanem a különböző kultúrákat összekötő híd jelképe. Alcide de Gasperi a politikát igazságérzettel és becsülettel gyakorolta. A politika és az intézmények válsága idején Alcide de Gasperi példája fontos kiindulási pontot jelenthet a kortárs vitánk számára, fejtette ki Baldassare Reina bíboros. Isten szolgálja politikai tevékenységéből kiemelte annak egyik leglényegesebb aspektusát, amely az egységes Európa felépítése volt. De Gasperi eszméje a különböző társadalmi és politikai erők közötti párbeszédre épülő politikáról szintén követendő példa lehet. Egy olyan korban, amelyet a polarizáció és a populizmus jellemez, az intézményekbe vetett bizalom helyreállításának szükséges megközelítése lehet Alcide de Gasperi módszere, amely a konstruktív konfrontáción és a közös megoldások keresésén alapul. Isten szolgájára nem csak mint nagy államférfira emlékezünk, hanem mindenek előtt, mint az Istenbe vetett mély hit és az erkölcsi fedhetetlenség emberére, folytatta beszédét Reina bíboros. Életét nehézségek és megpróbáltatások jellemezték, de mindig a szolgálat szellemével és a közjó keresztény látásmódjával nézett szembe az akadályukkal. soha nem veszítette el az isteni gondviselésbe vetett bizalomát, és mindvégig elszántan törekedett az igazságosságra. Politikai elkötelezettségét nem személyes ambíciói, hanem a felebarát szolgálatára való őszinte elhivatottság vezérelte. Tevékenységét ezért profétai papi és királyi küldetésként jellemezték, amelynek célja a társadalom jobb jövőjének építése. Isten szolgájának alakja továbbra is rendkívül időszerű, hangsúlyozta Reina bíboros. Hozzájárulása az olasz demokrácia építéséhez, az európai integrációban, valamint a politikai vezetésben betöltött szerepe kiindulási pontot képviselhet a jelen kihívásainak kezeléséhez. A politikai képviseletiség reprezentáció válsága idején Alcide De Gasperi példája arra ír minket, hogy fedezzük fel újra a közszolgálat, a szakértelem és a felelősség értékét. Gondolatai és politikai tevékenysége nem csupán a múlt történelmének részét alkotják, hanem a jövő számára is erőforrást, hivatkozási pontot jelentenek, mint azok számára, akik komolyan és ügybuzgóan akarják elkötelezni magukat a közjó érdekében. Aki közvetlenül ismerték, szerény és visszafogott emberként jellemzik, aki élet példáján keresztül képes volt mély lelkiséget közvetíteni környezete számára. Reina bíboros idézte De Gasperi leánya Maria Romana szavait, miszerint édesapja következetesen dicsekvés nélkül élte meg hitét, amelyet naponta imádsággal és elmélkedéssel táplált. Még olyan jelentős személyiségek is, mint Szent 23. János elismerték Isten szolgája keresztény tanúságtételének nagyságát. Roncalli pápa szerint életét és a mások iránti szolgálatát bibliai látásmód ihlette. Lelki és politikai öröksége sok ember emlékezetében még ma is él. A tisztesség, a szolgálat és a közjó iránti elkötelezettség példája továbbra is hivatkozási pont marad a mai társadalom számára, különösen egy olyan időszakban, amikor a politika értékek és eszményképek hiányával küzd. A nevét viselő, a szociális igazságért küzdő De Gasperi alapítvány tovább viszi Isten szolgája üzenetét, előmozdítva az életét vezérlő elvek által ösztökélt kulturális és társadalmi tevékenységeket, mondta beszédében Reina bíboros, majd Isten szolgája életszentségének híréről szólt. Alcide De Gasperi halála nagy megrendülést okozott a nép körében. Ezrek és ezrek kísérték koporsóját Trentóból Rómába, spontán gesztusokkal fejezve ki szeretetüket és meggyőződésüket, hogy igazságos és erényes ember volt. Néhányan még közbenjárását is kérték, amint azt az útközben elhangzó könyörgések is mutatják, Alcide, imádkozz értünk! Életszentségének híre a Fama Sanctitatis széles körben elterjedt. A halálát követi hosszantartó gyász arról tanúskodik, hogy nem csak államférfiként, hanem egyben a nemzet jelentős erkölcsi útmutatójáként tisztelték, széles körben elterjedt az a meggyőződés, hogy példamutatóan gyakorolta a keresztény erényeket. Beszéde befejező részében Baldassare Reina bíboros annak a reményének adott hangot, hogy az egyház elismeri Alcide De Gasperi hősies erényeit. A történelem egy olyan korszakában, amikor szükség van hiteles és következetes vezetőkre, Isten szolgája Alcide De Gasperi alakja időszerű példakép, amely értékes tanításokat kínál fel a politikában és a társadalmi munkában elkötelezettek számára. Spirituális és politikai öröksége továbbra is világító torony marad a jövő nemzedékek számára, megerősítve, hogy az integritás, az elkötelezettség és a kötelességtudat kitörölhetetlen nyomot hagyhat egy ország történelmében. Mondta le a végső következtetést Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke, Isten szolgája, Alcide De Gasperi boldog avatási ügyének egyházmegyei szakaszát lezáró beszédében. Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elhangzott adást holnap 17:30-kor, 18:30-kor és 19:30-kor megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató a 72 tanítvány kiküldéséről és a nagybőjt kezdetéről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és rádióhallgatók. A mai műsorunkban először is a 72 tanítvány kiküldetésének történetét járjuk körül. Kik voltak ők? Mi volt a feladatuk Jézus küldetteiként? És vajon mit tanulhatunk ebből a történetből a mai világban? A másik fontos témánk a farsang vége és a nagybőjt kezdete. Megnézzük, mit jelent a húshagyó kedd, a hamvazó szerda és a 40 napos bőjt. És milyen hagyományok élnek még ma is a világban. Vajon miért fontos ma is a bőjt, és hogyan tudunk jobban elmélyülni és felkészülni a húsvétra? A 72 tanítvány elküldése. A történetet Lukács evangéliumában találjuk meg, Jézus kiválaszt 72 tanítványt. Tehát a 12 apostol mellé még 72 tanítványt választ ki, és kettesével elküldi őket azokra a helyekre, ahova ő maga is el akart menni. Az ő feladatuk az volt, hogy hirdessék Isten országát, gyógyítsanak és békét vigyenek az emberek közé. Ákos, kérlek szépen, olvasd fel a történetet.
Az Úr kiválasztott az apostolok mellé másik 72 tanítványt, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium. Elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni készült. így szólt hozzájuk. Menjetek, úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal erszényt, se tarisznyát, se sarut. Ha betéltek egy házba, először ezt mondjátok. Békesség e háznak.
Simon, folytasd, légy szíves tovább.
Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, s hirdessétek. Közel van hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok. Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt. De azért tudjátok meg, közel van az Isten országa. Majd hozzátette. Aki titeket hallgat, engem hallgat.
Tehát az aratás sok, de a munkás kevés. Vagyis ez azt jelenti, hogy sok ember várja az örömhírt, de kevés az ő hirdetője. Ezért is kért föl újabb 72 tanítványt, hogy többen több helyre el tudnak jutni. Tamás, szerinted hogy küldte őket?
Úgy küldi őket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát nehéz dolguk lesz, mert nem mindenki fogadja majd őket szívesen.
Mit mondott még Jézus? Mit ne vigyenek magukkal?
Nem vihetnek magukkal semmit, még sarut vagy erszényt sem. Bízzanak teljesen Isten gondviselésében.
És mit mondjanak, ha belépnek egy házba?
Ha egy házba belépnek, mondják, béke e háznak. És ha ott békesség fia lakik, akkor a béke rajtuk marad.
A béke szó azt jelentette, úgy mondják héberül a békét, hogy shalom. És úgy köszöntötték egymást, hogy shalom. A könyvünkben van egy kis történet, hogy Veronika megkérdezi a papbácsit, hogy mit jelent a béke ő szerinte, és a papbácsi válaszol. Kérlek szépen, olvasd föl.
A béke azt jelenti, hogy nincs háború, és nem veszekednek a szomszédok. Amikor Jézus idejében egy ember a békesség szóval köszöntött egy másikat, mintha azt mondta volna, nyugalmat, biztonságot, jólétet, egészséget, elégedettséget, teljes harmóniát, sikert és vigasztalást kívánok neked.
A béke azt jelenti, hogy nincs háború, és nem veszekednek a szomszédok.
A zsidó nép a békét adományként várta Istentől. Azt remélték, hogy az eljövendő messiás hozza el életükbe.
Így van, tehát a papbácsi elmondta, hogy abban az időben a jólétet, a biztonságot, az egészséget kívánták egymásnak az emberek. A tanítványok örömmel tértek vissza, mert még az ördögök is engedelmeskedtek nekik Jézus nevében. Jézus azonban figyelmeztette őket, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nekik, hanem inkább annak, hogy nevük fel van írva a mennyben. Mi a tanulság ebből a történetből a számunkra? Jézus nem csak a 72 tanítványt küldte el akkor, hanem minden keresztényt is ma is küldötté tesz. A keresztény ember feladata mi szerintetek?
Békét és szeretetet vigyen maga köré, ahogy a Jézus küldöncei tették.
Így van. És még?
Ne féljen a nehézségektől, mert ma is sokan nem értik, vagy utasítják el a keresztény értékeket.
És miért mondta, hogy ne vigyetek erszényt magatokkal?
Ne ragaszkodjon túlzottan az anyagiakhoz, bízzon Isten gondviselésében. Ne ragadjon le ott, ahol nem fogadják be, hanem menjen tovább, és hirdesse az örömhírt másutt.
Tehát ma már mi vagyunk a Jóistennek és Jézusnak a tanítványai, vagy a küldöttei a mindennapokban, például az iskolában, a családban, a barátaink között. Hogyan lehetünk Jézus mai küldöttei?
Ha segítünk a rászorulóknak, ha szépen beszélünk, nem pletykálunk, nem bántunk másokat.
Így van, köszönöm. Tomi?
Ha megbocsátunk és békességet hozunk a viták helyett.
És még?
Ha hitünk tettekkel is megéljük, és nem csak beszélünk róla.
Így van, mert hiába csak mondjuk az igét, de nem csinálunk semmit, nem elég, hogy mi katolikus iskolába járunk, és hittalra járunk, hanem azt meg is kell a cselekedeteinkben mutatni, hogy jó gyerekek vagyunk. Képzeld el, hogy Jézus téged is elküldene egy küldetésre, mit vinnél magaddal? Mit mondanál az embereknek? Milyen helyzetekben lehetsz te is Jézus küldönce, az iskolában vagy otthon? Tamás.
Ha imádkozol.
Így van, ha imádkozol, és látják rajtad, hogy imádkozol például a templomban. Tomás.
Ha nem veszünk olyan drága ennivalókat, meg cuccokat.
Nagyon jó. Pontosan, tehát takarékosan élünk, nem költjük el a pénzünket teljesen, és olyan dolgokat, amire nincs is szükségünk, vagy nagyon menő cuccokat, nem azt kéri tőlünk Jézus, hanem inkább egyszerűbb életet éljünk. Mi volt a tanítványok legfontosabb üzenete, és mi lehet a mi üzenetünk ma? Mit gondolsz, miért mondta Jézus, hogy ne vigyetek magatokkal semmit? Se erszényt, se sarut, se több ruhát. Ákos.
Mert Isten gondoskodni fog rólatok.
Nagyon jó, hogy bízzatok az Istenben, nagyon ügyesen válaszoltál, mert majd Isten megadja nektek közbe az úton, mert lesz olyan jó ember, aki ad ételt, meghívnak benneteket, szállást adnak, és ahol jól fogadnak benneteket, ott vegyétek el azt az ételt, amit kaptok, ne válogassatok, ahol pedig nem szeretnek benneteket, mert nem mindenki fogja elfogadni azt a tanítást, ott pedig még mit csináljanak, mit üzent nekik Jézus? Ákos.
Mondjátok azt nekik, hogy még a port is lerúgjuk a lábunkról, ami városotokban a lábunkra tapadt.
Így van, nagyon ügyesen válaszoltál. És mit jelenthet az, hogy béke háznak, hogyan tudunk békét vinni mi mások életében? Ákos.
Segítünk nekik.
Nagyon jó. Úgy a mindennapi életedben gondolkozz el, iskolában, vagy az otthonodban, vagy az edzésen, vagy anyukádékkal, szüleitekkel. Ákos?
Ha valakinek rossz kedve van, vagy elesett, akkor felsegítjük és megvigasztaljuk.
Nagyon jó. Ákos?
Ha elfáradt az anyukám, akkor elpökölök a szobámban.
Farsang farka és az utolsó napok. A húshagyóked, a hamvazó szerda és a torkos csütörtök. A farsangi időszak vízkeresztől van, ugye karácsony után van a vízkereszt, január 6-a, és onnantól egészen hamvazó szerdáig tart. És ez az időszak a vidámság, a bálok, a lakomák és a mulatságok ideje. Ám ennek is van egy lezárása. Ezt a lezárást hívjuk farsang farkának, vagyis az utolsó három nap, amely a legnagyobb vigagságok ideje. A farsang vége, vagyis a farsang farka három különleges napot foglal magában. Kérlek szépen, Tamás, mondd el, hogy melyik az első nap.
Első farsang vasárnap a mulatságok csúcspontja, bálok, maskarás, felvonulások.
Aztán jön a hétfő, akkor nincsen olyan nagy dolog, ugyanúgy munkanap, és aztán jön a kedd.
Húshagyó kedd, az utolsó nagy evés-ivás napja, mielőtt kezdődik a nagy böjt.
Ekkor mindenki megeszi az utolsó húsokat a éléskamrából, meg a zsíros ételeket, és elkövetkezik a nagy böjt első napja, amely pedig, Tamás...
Hamvazó szerda, a böjt kezdete, a mulatozás vége.
Ez az időszak a néphagyományban és a keresztény kultúrában egyaránt fontos, hiszen a farsang télbúcsúztató és a tavaszvárás időszaka is volt. A farsang utolsó napjai mindig a legnagyobb mulatozásokról és a népszokásokról szóltak. Milyen népszokásokat ismerünk?
Farsangkor beöltözünk különböző jelmezekben, táncolunk, jelmezbemutatót tartunk, meg ilyesmi, eszünk, iszunk.
Jót mulatunk, igaz? Nagyon ügyes vagy. És ez mit jelent? Miért van ez szerintetek? Azért is, hogy a telet előzzük, és a tavaszt várjuk, igaz? Csörömpölünk, kolompokkal szoktunk ilyenkor kereplővel csörömpölni azért, hogy előzzük a gonoszt, és jöjjön a jó tavasz. Milyen néphagyományokat ismerünk farsang idején? Ákos.
A busójárás a legismertebb magyar népszokás, ahol a busók fából faragott, ijesztő állarcot, viselő alakok, télűző termékenységet hozó szertartásokat tartanak.
Így van, és hol szokott ez lenni ez a busójárás? Melyik városban? Sári?
Mohács.
Így van, Mohácson. Gréti? Milyen hagyományok vannak még farsangkor?
A farsangi báli szezon a falvakban maszkos alakoskodás, a városokban elegáns bálok jellemezték ezt az időszakot. Farsangi kiszebáb égetés. A kiszebáb egy szalmából készült figura, amelyet elégettek vagy vízbe dobtak, hogy ezzel elvigye a telet és a rossz dolgokat.
Így van, tehát voltak ilyen kiszebáb készítők, akik mindenféle rossz dolgokkal felruházták ezt a kiszebábot, tehát csináltak egy bábot. Voltatok-e már ilyen kiszebáb égetésen? Sári.
Nekünk óvodában volt még régebben.
Nagyon jó. Tamás, te is mondd el,
nekünk tudsz róla. Nekünk is az óvodában volt, rá kellett rajzolni a rossz dolgokat, és el kellett égetni.
Másik iskolában, amikor tanítottam, egy nagy bábot készítettünk, és mindenki a rossz szokását, vagy a bűneit betette a zsebébe, a kiszebábnak a kötényébe, és akkor azt elégették. És ez azt is jelentette, hogy már lemondunk meg, elhagyjuk ezeket a rossz cselekedeteinket. Ákos.
Nekünk is az óvodában volt, egy bátyi bejött egy kiszebábból, rajta volt ilyen rongyos ruha, körbeálltak az udvart, és beszúrták az udvar közepére, és végignézték, hogy elég.
És ez mit jelent akkor, szerintetek? Ákos?
Elégnek a bűneink.
Elégnek a bűneink, a rosszak, és ez nem csak azt jelenti, hogy oda letettük, hanem tényleg valóban megvalósítjuk az életünkbe, hogy most már nem követjük el azokat a bűnöket. Még mit szoktunk ilyenkor enni farsangkor?
Hagyományosan zsíros, nehéz ételeket fogyasztottak. Például farsangi fánkot, hurkát, kolbászt, töltött káposztát, hogy böjt előtt még jól lakjanak.
Így van, emlékeztek ti is. Biztos, hogy farsang napján, meg farsang körül ettetek például fánkot. A farsang utolsó napja a húshagyóked, amelynek neve is utal rá, hogy ez az utolsó nap, amikor még lehet húst enni. Kéti?
A katolikus hagyományban ez a nap a nagybölt előtti utolsó nagy lakomázás ideje. Ekkor az emberek elhasználták az összes megmaradt húst és zsíros ételeket, hogy ne vesszenek kárba. Világszerte ismert hagyományok. Olaszországban karneválokkal zárják a farsangot, például a híres velencei karnevállal. Brazíliában ekkor van a Rio-i karnevál csúcspontja.
Angol száz területeken ezt a napot Pancake Day-nek is hívják, mert hagyományosan palacsintát sütnek.
Boldogság, öröm az életem! Akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la. Ha valakit nézi a két szemem, ha valakit fogja a két kezem, megérzi-e bennem, hogy Jézus vár, és jó, hogyha az ember az ő útján jár. Boldogság, öröm az életem, akárhova megyek, kell, hogy vigyem. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. Örömöm Jézus adta nekem, hogy ne csak az enyém, de mindenkié legyen. La 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 la.
Hamvazó szerda pedig a böjt kezdete. A hamvazó szerda az egyházi év egyik legfontosabb napja, mivel ekkor kezdődik el a 40 napos nagyböjt, amely húsvétig tart. Ilyenkor a vasárnapokat nem számoljuk, összesen 46 napról van szó, de mi csak a hétköznapokat számoljuk, ezért 40 napig tart a nagyböjt. A nagyböjt napján első nap a katolikusok elmennek a templomba, hamvazó szerdán, és a templomokban ilyenkor mi történik? Sári.
A papok hamuval keresztet rajzolnak a hívek homlokára, és azt mondják: emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Ez emlékezteti a keresztényeket arra, hogy az élet mulandó, és a böjt ideje a megtisztulásról és a lelki elmélyülésről szól.
Honnan van a hamu? Tudjátok-e, hogy honnan származik a hamu, amivel a papbácsi egy keresztet rajzol a homlokunkra? Tamás.
A tavalyi barkaágból.
Így van, pontosan, ügyes vagy. Ákos, te még mit tennél ehhez?
A tavalyi barka virágainak az elégetéséből van a hamu.
Így van. Mikor van a barka szentelés? Ákos?
Virágvasárnap, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe.
Így van, köszönöm szépen. Mik a böjti szabályok? Sári.
Hús nem lehet enni, kivéve halat. A felnőttek csak egyszer lakhatnak jól naponta. Ez az időszak a bűnbánatról, elcsendesedésről, önmegtagadásról szól.
Miért 40 nap, Sári?
Jézus is 40 napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte nyilvános működését. A 40-es szám a Bibliában mindig a próbatételt és a lelki felkészülést jelképezi.
Nagyon jó, és még az Ószövetségben is tanultunk egy emberről, aki 40 évig vándorolt a pusztában. Ki volt ő? Simon.
Mózes.
Így van, köszönöm szépen. Azt mondta az Úr Noénak, Noéról is tanultunk már régebben, mit mondott Noénak? Sári.
Menj be egész házad népével a bárkába, már csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.
Ő is 40 napig volt a bárkában. Most pedig a torkos csütörtökről szeretnék beszélni. A torkos csütörtök egy néphagyomány, amely szerint a böjt első hetében engedményként még egyszer meg lehetett tenni a maradék farsangi ételeket. Ez egy magyar szokás, amelynek célja volt, hogy ne vesszen kárba a megmaradt étel. Farsang vége és a bőti időszak kezdete. Mit jelent, gyerekek, a farsang farka?
Farsang farka, utolsó nagy mulatságok és télbúcsúztató szokások.
Ügyes vagy, Simon. Mit jelent a húshagyóked?
Húshagyóked az utolsó bőséges lakoma a bőjt előtt.
Így van. Mit jelent a hamvazó szerda?
A nagybőjt kezdete hamuval való megjelölés, önmegtagadás.
Mit jelent akkor a torkos csütörtök? Sári.
Népi engedmény a maradék farsangi ételek elfogyasztásának napja.
Köszönöm szépen, Sári. A farsang és a bőjt közötti átmenet nem csak az ételekről és a mulatságokról szól, hanem arról is, hogy le tudunk-e mondani valamiről, hogy közelebb kerüljünk Istenhez és önmagunkhoz. Titeket is kérlek, gyerekek, a nagybőjt ideje alatt valamiről mondjatok le. Szerdán lesz hamvazó szerda, és akkortól kezdve valamiről mondjatok le, ami nehéz egy kicsit lemondani, de a Jóistenért megteszitek. Ma beszéltünk arról, hogy Jézus 72 tanítványt küldött, hogy hirdessék az örömhírt, és arról is, hogy milyen szerepet tölthetünk be mi a mai világban, ha követjük az ő példájukat. Azt is láttuk, hogy a farsangi időszak a vidámságot, a télbúcsúztatást és a közösségi ünneplést jelenti. De ennek van egy lezárása is, ez a bőjt kezdete és a megtisztulás ideje. Ezúton kívánok nektek nagyon szép felkészülést a húsvétra, a nagybőjt idejében pedig többet imádkozzunk, jó cselekedeteket tegyünk. Kérlek benneteket, hogy olvassuk el Assisi Szent Ferencnek ezt a szép imáját. Simon, kezd, légy szíves.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Ahol sérelem, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértést.
Ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet.
Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak. Hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg. Hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak.
Mert amikor adunk, akkor kapunk. Mikor megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot. Mikor meghalunk, akkor születünk meg az örökké valóságra.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és ne feledjétek, a hitet nem csak hallani kell, hanem meg is kell élni. Köszönöm szépen a munkátokat és a figyelmeteket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bámosné Jacsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az évfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Közelkép című portréműsorunkban Fehér Róbert erdőkövesdi plébánossal Papildikó beszélget. Majd Sir Hugh Walpole az embernek vagy van szíve, vagy nincs című írásának második részét hallgathatják meg Szacsvai László színművész előadásában. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Közélet című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban is több témával készültünk. Ima bőjt, alamizsna, szerdán elkezdődik a nagy bőjt. Ezt követően beszélgetést hallanak Nagy Istvánnal, a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola és Óvoda fizika-technika szakos pedagógusával, aki a tanév elején Szent Gellér díjban részesült. 3:05-kor kezdődik egészségügyi műsorunk, melyben Koskáné Török Tünde intézeti vezetővel, szakoktatóval, az Egri Markot Ferenc Oktatókórház Skill laborjának ápolás szakmai vezetőjével beszélgetünk az egészségügyi szakdolgozók utánpótlásának helyzetéről, valamint a Skill laborban végzett oktatási tevékenységről. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Istenben keres lelkem nyugodalmat, segítség csak tőle jön. Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg, olvasom a 61. Zsoltárban. A teremtés az Isten műve, a befejezés az emberé. Tekints a völgyre, Isten műve. Nézd a hatalmas gátat, az ember munkája. Ha napjainkig az ember nagyjából csak tárgya volt az evolúciónak, ezután, úgy tetszik, fokozatosan kezébe veszi a fejlődés irányításának fogantyúját is. Elég csak a biológiai kutatások eredményeire gondolnunk, mind arra, ami lehetővé teszi, hogy az anyag legbelsőbb szerkezetébe hatoljunk, s fokról fokra szinte az élet és halál urai legyünk. Azt jelenti ez, hogy olyanok leszünk, mint az Isten? Igen, azt jelenti. De nem az ősi kísértő szellemében, nem a lázadás jegyében, hanem az ősi isteni parancs értelmében, hajtsátok uralmatok alá a földet. Uram, jóságod és szereteted esőjében akarok élni, hullasd rám ezt az égi harmatot, mely annyi szívet vonzott már feléd. Ne felejts ki engem se az embersorsok áramló menetéből, amely sugárzó szíved vonzásában halad, ha botladozva is, a te utadon akarok járni.